Azon én a vendége Kovács László, az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa. Térjünk vissza Európába, Schengen. December, múlt év december 20-án mi is csatlakoztunk, és az Európai Unió havi átrajzolódtak. Ez már lassan másfél hónapja, vagy körülbelül másfél hónapja megtörtént. Mik a tapasztalatok? Most már vannak.
Tapasztalatok, ahogy vártuk is, egyértelműen kedvezőek. Nézzük egy kicsit magyar oldalról. Ugye az én generációm, meg még a nálam fiatalabbak közül is nagyon sokan emlékeznek arra, hogy amikor 3 évenként egyszer lehetett áttépni a magyar-osztrák határt $70, később $100, és mindenkibe volt egy gyomorgörcs, mikor visszafelé jött, hogy kifelé, hogy esetleg azt a kis dugipét megtalálják-e a vámosok, vagy nem, visszafelé, hogy megtalálják-e, amit vett ebből, és itt nem nagy dolgokról volt szó, hanem kis dolgokról, de ez a határátlépés izgalma, amit szerencsére már a mai 20 évesek abszolút nem ismernek. És ugye első lépésben megszűnt a vámellenőrzés, amikor Magyarország az Európai Unió tagja lett, mert ugye ez egy vámterületnek számít, vámuniónak, tehát vámellenőrzés nincs. És most megszűnt a személyi ellenőrzés is, és megszűnt a határátkelő helynek a létjogosultsága, mert bárhol áll lehet menni, ahogy mondjuk Győr-Moson, Sopron és Vas megye között sincsenek átkelő helyek, hanem bárhol át lehet lépni az erdőben, a vizen, a réten, az országúton, ott a legszélszerűbb, ugyanígy lehet a magyar-osztrák határt bárhol átlépni.
Most azt mondja, hogy bárhol át lehet lépni. Mit szól azokhoz az esetekhez, amikor utakat eltorlaszolt ilyen betonvirágtartókkal, meg hasonlókkal? Erről Brüsszelben tudnak?
Természetesen tudnak. Mit szólnak hozzá? És hát nem veszik jó néven. Persze, ugye kicsit olyan, mint mikor egy magyarországi településen megtiltják az átmenő forgalmat. Ezt is érthető, mert mondjuk nem jó, ha egy kis településen kamionok vesztül, és mondjuk teszik tönkre az utat, meg a házat. Hát itt is próbálják védeni, és ez bizonyos határok között azt hiszem, hogy érthető. De ennek a pszichológiai hatása mind a két oldalon az fontosabb. Egyrészt az osztrákokban nyilván van egy aggodalom, hogy jaj, most mi lesz, jönnek a magyarok, mindenhonnan ők bújnak elő. Aztán eltelik egy hónap, két hónap, és rájönnek, hogy hát senkire. Egyszer talán, és biztos vagyok benne, hogy sokan átmentek akkoriban, amikor megnyílott, illetve hát eltűnt a magyar-osztrák határon, az ellenőrzés tűnt el, a határ nem tűnt el, hiszen ami Ausztria volt, az most is Ausztria, ami Magyarország, az most is Magyarország, ugyanígy van Magyarország, Szlovákia, Szlovénia viszonylatában. De hát nyilván nem fog minden nap átmenni, mert miért menne át, ha ott nincs dolga, nincs keresni valója, tehát lassan a félelem oszlik, és azt gondolom, hogy a magyar állampolgároknak meg egy nagyon jó dolog az, főleg aki megélte az előző évtizedeket, hogy minden ellenőrzés nélkül nem kell megállni, hanem annak idején én 90-es évek elején az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének voltam egyik magyar képviselője, és gyakran mentem át busszal vagy gépkocsival a francia-német egykori határon, a Rajnán, ugye Strasbourg felé menet, és annyira irigykedtem, hogy ott az üres határőrbódé, az üres vámbódé, semmi nincs, hanem észre csak abból látom, hogy átértünk, hogy francia feliratok vannak német helyett. No, most megkaptuk ezt élményt, és nagyon fontosnak tartom, én nem csak azért, mert most az Európai Bizottságban dolgozom, hanem korábban is, mikor külügyminiszter voltam, meg amikor ellenzéki politikus voltam, meggyőződésem volt, hogy Magyarország helye, jövője az Európai Unióban van. És azt szerettem volna, és szeretném ma is, ha minél több ember így érezné, csak ehhez kellenek kézzelfogható élmények. Na most a schengeni rendszerbe való belépés egy ilyen kézzelfogható élmény, hogy ez az Európa részeként működik most már Magyarország, az Európai Unió pontosabban, mert nem földrajzi fogalomról van szó, tagállamaként működik, hát ez többek között a schengeni rendszerhez való csatlakozás ad egy ilyen mindennapos élményt, és ezt én fontosnak és jónak tartom.
Csak nagyon röviden szeretném, hogyha érintenénk egy másik témát, ami már nem vám és adó ügy, viszont Európai Uniós ügy, hiszen február 18-án fog dönteni az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa arról, hogy küld-e Koszovóba missziót. Ehhez a dátumhoz kapcsolódóan már olyan hírek vannak, hogy február 17-én Koszovó egy oldalon kikiáltja a függetlenségét. Mi fog történni, mit tud tenni az Európai Unió ebben az ügyben? Mi a jó lépés?
Az Európai Unió álláspontjában a fix pontok a következők. Ha Koszovó függetlenséget akar, és ez érthető, hiszen Koszovóban jóval több mint 90% az albán lakosság semmi köze Szerbiához, noha annak egyébként Koszovó része valamikor autonóm tartománya volt, aztán megszűnt az autonómia. Most, ha ott igény van a függetlenségre, akkor ezt elő kell segíteni, segíteni kell Koszovót, hogy létezni tudjon. Tehát az Unió támogatja a függetlenséget. Nem állítom, hogy minden tagállam lelkesen támogatja, de az Unióban ez a nagy többségi álláspont.
Hát van egy olyan 4-5 tagállam, igen, akik nem támogatják, de ők meg azért támogatják, mert nekik vannak hasonló problémáik.
Így van, pontosan. Na most a másik dolog, persze az Európai Unió azt szeretné, ha Koszovó úgy lenne független, hogy a térség stabilitása nem gyengülne, hanem erősödne. Tehát nem fegyveres konfliktussal, hanem békés, demokratikus úton folyjon le az egész. Hogy tudja ezt az Európai Unió elősegíteni? Úgy, hogy Szerbiát szorosabban köti az Európai Unióhoz. Szerbia elindult a csatlakozás felé vezető úton, ennek első állomása a stabilitási és társulási szerződés, aminek a szövege elkészült és parafálta is a két fél, de aláírása még nem történt meg, tehát még nem lépett életbe. Szerbia európai perspektívája szempontjából ez a következő lépés, és majd egyszer a csatlakozási tárgyalások megkezdése, majd a csatlakozás. Most az elnök választása...
Bocsássa, hogy valamit ígérni kell Szerbiának. Tehát az Európai Unió nem teheti meg azt, főleg akkor, hogyha ez valóban bekövetkezik, hogy Koszovó függetlenné válik, nem teheti meg azt, hogy elengedi Szerbia kezét, sőt, sokkal erősebben kell fognia, mint eddig tette, mert gyakorlatilag azért cserében, hogy Szerbia belenyugszik abba, hogy Koszovó független lesz, azért cserébe az Európai Uniónak muszáj lesz adni valamit.
Hát ezt tudja adni az európai perspektívát, hosszabb távon a csatlakozás perspektívát, és most pedig tud segíteni abba, hogy egy jelentős több ezres missziót küld oda, hogy segítse a rendet, a stabilitást, a békét fenntartani, megőrizbó függetlenségének a kiteljesedését, hogy ne csak egy függetlenségi nyilatkozat szülessen, és aztán káosz, hanem működjön a Koszovó. Na, ezt tudja az Európai Unió tenni. Én egyébként nagyon nagy dolognak tartom, hogy az Európai Unió szemben a NATO-val nem a kitört konfliktusok rendezésében szeret jeleskedni, hanem a megelőzésében. És így meg lehet előzni. Emlékezetes, amikor Koszovóban Szerbia folytatott egy nagyon durva akciót, hát etnikai tisztogatást hajtott végre, és ugye próbálta az albánokat onnan kiszorítani, hát akkor végül a NATO teremtett rendet, úgyhogy most persze ne szó szerint értsék, hogy hát jól lebombázta Szerbiát, illetve katonai csapásokat mért Szerbiára, na de nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy ne legyen konfliktus, és ebben az Európai Unió sokkal jobb, mint a NATO.
Részesen fogy az időnk, és mindenképpen szerettem volna, hogyha beszélünk belpolitikáról is. Gondolom, hogy képben van a tekintetben, hogy Magyarországon mi a helyzet. Hogyan látja az MSZP következő két évét, mondjuk a 2010-es választásokig? Ugye hát, annak fényében, hogy nem is tudom, nagyon-nagyon régen volt ennyire kicsi a támogatottság az MSZP-nek.
Hogy beszéljek inkább az ország helyzetéről, az, hogy látom, nem mintha számomra az MSZP nem lenne egy nagyon fontos tényező a magyar külpolitikának, magyar politikának, hát 6 évig az elnöke voltam és alapító tagja, úgyhogy természetesen fontos, de ha az országot nézem, akkor azt mondom, hogy az ország elindult egy helyes úton, elkezdett, megszűnt a lefelé csúszás, és elkezdett fölfelé kapaszkodni, ehhez meglehetősen komoly áldozatokat kellett hozni. Ez kikerülhetetlen. Ha egy országban megbomlik a költségvetés egyensúlya, ha nő a költségvetési hiány, akkor nő az államadóság, ha nő az államadóság, akkor nőnek a kamatterhek, és az ország a nemzeti jövedelmének egy jelentős részét kamat kifizetésre költi. Ez senkinek nem jó, mert kevesebb jut arra, amit az emberek szeretnének. Tehát ezt a folyamatot meg kellett állítani, és ezt sajnos másképp nem lehet, mint a kiadások csökkentésével és a bevételek növelésével. Erről szól a konvergencia program. Ez olyan, mint egy műtét.
Jól csinálja a kormány? És akkor itt már vegyük bele a reformok ügyét is.
No, a reformok ügye azért fontos, mert persze pillanatnyilag lehet a költségvetési egyensúlyt javítani, de ha ez nem jár együtt hosszabb távú reformokkal, akkor ez újra fog termelődni. Hát egy háztartásban, hogyha nagyobbak a kiadások, mint a bevételek, akkor persze meg lehet azt csinálni, hogy most egy hónapig nem eszünk húst, meg nem iszunk sört a vacsora után, meg gyereknek nincs zseppénz, és így tovább, de aztán, ha nem növekszik a jövedelem, vagy nem csökkennek tartósan a kiadások, tehát a családi költségvetés szerkezete nem változik, akkor ez vissza fog jönni. Na, így van az államháztartás is, tehát ezért kellenek reformok. Meg kell reformálni a közigazgatást, meg kell az egészségügyet, meg kell az oktatást, és meg kell a nyugdíjrendszert. Ugye erről ma még kevés szó esik, de azért az nagyon könnyen beláthatja mindenki, hogyha egy országban örvendetesen nő az átlagos életkor, mert örvendetesen nő az átlagos életkor, a várható élettartam. Ennek az az eredménye, hogy egyre több nyugdíjas jut egyre kevesebb aktív dolgozóra. Tehát a nyugdíjrendszeren változtatni kell. A lehetséges irányok, a nyugdíjkorhatár emelése, a járulékok növelése, vagy a nyugdíjak csökkentése, aztán ezt az utolsót eleve felejtsük el. Tehát tulajdonképpen a nyugdíjkorhatár növelése az mindenképpen indokolt, nem Magyarország az egyetlen ország, amely ebben a problémával küzdik. Minden európai országban, minden fejlett országban ez a társadalom előregedése és ennek hatása a nyugdíjrendszerre megoldandó probléma.
Két kijelentést mindenképpen idéznem kell, napokban hangzott el az SZDSZ debreceni rendezvényén. Az egyiket Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mondta, szerinte 2009-ben már 200 milliárdos adócsökkentést lehet végrehajtani, erre Kóka János, az SZDSZ elnöke azt mondta, hogy szerinte 5-600 milliárdost is. Ehhez mit szól? Ezt hogyan lehet értékelni? Régi probléma a magyar politikában, hogy a választási ciklusok elején volt mindig mondjuk megszorítás, és aztán választásokhoz közeledve meg kiengedték a nadrágszíjat, és így semmit nem ért a korábbi megszorítás.
Az Európai Bizottság, amikor értékelte most nem olyan régen pár hete a konvergencia program végrehajtását, akkor azt mondta, hogy nagyon pozitív dolog, hogy az államháztartás hiánya ilyen jelentős mértékben csökkent. Nem nagyon tudok példát, hogy egy ország ilyen rövid idő alatt ilyen csökkentést hajtott végre. Azt mondta, hogy viszont folytatni kell a költségvetés szigorú betartását, ki kell bontakoztatni a reformot a hosszú távú hatások érdekében, és a vártnál nagyobb, a számítottnál nagyobb költségvetés hiány csökkentésből származó plusz bevételt, a bevételi oldalon a plusz, azt adósságcsökkentésre kell felhasználni. A bizottságban nagy vita volt, pontosabban a bizottsági döntést megelőzően nagy vita volt, hogy benne maradjon az a szó, hogy minden ilyen pénzt hiánycsökkentésre, vagy adósságcsökkentésre kell felhasználni, végül sikerült elérni azt, hogy a minden szó nincs benne, tehát bizonyos összeget föl lehet használni például adócsökkentésre, mert ez fontos a versenyképesség szempontjából, de hogy itt ilyen nagyságrendű mozgástér lenne 700-800 milliárd, ezt én teljesen irreálisnak tartom. Persze hát, aki eddig gazdasági miniszter volt, az nyilván többet tud a konkrét adatokról, mint én, csak amit én ismerek, ez az adat, ez nem helytálló. És ha itt elcsúszna a dolog, akkor hiába valóvá válnak az eddi áldozatok, ez megengedhetetlen.
Lejárt az időnk gyakorlatilag. Az előbb, amikor az MSZP jövőjéről kérdeztem, akkor elkerülte gyakorlatilag a válaszadást. Én meg nem kötöttem az ebetakaróhoz, mert hát igazából azért, mert nagyon kevés időnk van már, vagy volt már akkor is. Nem lehet erről beszélnie?
Én pártpolitikai kérdésekről európai biztosként nem nagyon beszélhetek. Nincs ez így leírva, de nem...
Én nem is európai biztosként kérdeztem, hanem mint aki 6 évig volt.
Igen,
az MSZP-nek.
Hát tulajdonképpen azért szoktam én erről nyilatkozni, de nem látom drámainak a helyzetet. Nagyon sokszor előfordult egy párttal, hogy fél időben, főleg kormánypártokkal, hogy fél időben nagyon rosszul áll, és aztán megnyeri a választást. Nagyon sok nemzetközi példa van erre, és amikor egy nagyobbik kormánypártként ilyen jelentős intézkedéseket hajt végre, ami ugye bevételnövelés, kiadáscsökkentés, reformok, ezek mind áldozatokkal járnak, hát akkor meglepő lenne, ha a népszerűsége növekedne. De amikor ezeknek a pozitív hatása érződik, akkor ez visszahat, és újra növekedésnek indulhat a párt népszerűsége. A kérdés mindig az, hogy a választás időpontjában elérje már már azt a szintet a pozitív hatások összessége, és így a népszerűség növekedése, ami elég a választás megnyeréséhez, vagy nem. Volt egy számomra keserű élmény, én a hormkormány tagja voltam, és akkor a bokros csomag volt, körülbelül hasonló, bár nem ilyen súlyú intézkedés sorozat. És az történt, hogy a kormányváltás után, mert az MSZP elvesztette a választást, nem sokkal, de elvesztette, kormányváltás után másfél hónappal már az új kormány miniszterelnöke, gazdasági minisztere és pénzügyminisztere szeptember elején egybehangzóan azt mondta, hogy a magyar gazdaság a világ egyik legstabilabb gazdasága, és tényleg a bokros csomag eredményeképpen ez volt a valóság. Három hónapot késett az MSZP a bokros csomag bevezetésére.
Meglátjuk, hogy hogy sikerül az időzítés, hogyha valóban ezen múlik a dolog. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Az Európai Bizottság adó és vámegyi biztosát hallották.